a Máté evangélium a 25. fejezet 14-es verse. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint. És elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ennek a szolgának az ura, és számadást tartott velük. Eljött az is, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Arra így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kielhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szortál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és resz szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinni a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az első gondolat ebből a történetből, nem is történet példázatból, az, ami előttünk van, hogy mit is jelent ez egyáltalán, ez a talentumos kérdés, mit akar Jézus mondani ebben a példázatban számunkra. Tudjuk, hogy ez egy allegória, tehát mást jelent, mint amit mond Jézus, mélyebb tartalommal bír, mint maga a példázat, maga a képek, amelyet használ Jézus a tanítványinak elmondott példázatban. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy mert úgy van az, mint amikor egy ember, aki idegenbe készült, a szolgáinak, azaz a rabszolgáinak átadott talentumokat, kinek-kinek képessége szerint. A korintusiakhoz itt első levélből Pál apostol megállapítását hadd hozzam ide, amikor Pál azt mondja az 1 Korintus 4:7-ben, mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel vele, úgy, mintha nem kaptad volna? Valójában a talentumok kérdése, amiről itt Jézus beszél, azt próbálja ezzel üzenni az Úr Jézus, hogy a földön egyetlen embernek sincs semmije. Semmi nincs, amiről azt mondhatnánk, hogy ez a miénk. Ha bármi lenne ilyen, amiről azt mondhatjuk, hogy a miénk, akkor azt bírnánk az örökkévalóság szempontjából. És lenne hatalmunk azt megtartani, megőrizni. Mondj egyetlen dolgot az életben, amelyre hatalmad van, hogy megőrizd. Nem vehetik el tőled, nem veszítheted el, nem romolhat az értéke. Egyetlen dolgot mondj, amilyen. A földön. Semmilyen nincs. Amikor Jézus a talentumok példázatát mondja, azt szeretné üzenni, hogy az Isten, amit ránk bízott, az nem a miénk. Az az Istentől van. Annak a tulajdonosa az Isten. Milyen döbbenetes, ha belegondolunk ebbe az életünk tekintetében. Tehát nem képességekről van pusztán szó, ugye talentumokat szoktuk úgy értelmezni, hogy bizonyos különleges képességek, adományok, tehetség, és ez lett a közhasználatban általában a talentumot így használják. A Biblia értelemben itt egyáltalán nem szűkítenénk le a talentumot ilyen szűk mezsére, hogy csak a képességek, és szoktuk magunkat megnyugtatni, hát a képességemet használom, akkor én jó keresztény vagyok. Itt nem erről van szó, hanem hogy az életemet élem, amit kezdek az életemmel és az élet lehetőségével. Gyakorlatilag az élet tehát mindenki számára egy lehetőség csupán. Egy rövid időre szóló lehetőséget kaptunk Istentől. És amikor megfeledkezünk erről a megvilágításáról az életnek, akkor tévegünk el. És kezdünk olyan erőforrásokat mozgósítani a saját javunkra, a mulandó dolgok fejlesztésére, amelytől azt gondoljuk, hogy biztonságban érezhetjük magunkat, és valami nagyok lehetünk. Az élet egyáltalán, ami van bennünk, az is az Istentől függ. Annak az élete is Istentől függ, aki ezt nem vallja, vagy ennek nincsen tudatában. Isten bármikor elkérheti a lelkünket, mint hogy ő adta. Ha egészen megnézzük a Bibliában, a Mózes első könyvében a 2. és 7. verset, azt mondja az Isten igéje, hogy aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az életnek leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élő lényé, azaz élő lélekké. Ha ezeket az igéket megnézzük az eredeti szövegben, vagy megnézzük ennek görög fordítását, akkor nagyon érdekes dolgokat tudunk meg ebből. Egyrészt az Isten szelleméről tudunk meg nagyon fontos dolgot. Az Isten szelleméről a Biblia azt mondja, amit kilehelt az Isten, hogy az az éltető szellem. Azaz az életnek szelleme. Tehát ma nincs ember, aki élni tudna az Isten szelleme nélkül. Nincs ember, akinek az élete ne függene az Istentől. Isten ad életet minden embernek. Csoda az, amikor megfogan egy gyermek, és élet lesz a sejtekben. Egyrészt egy fizikai test a föld porából, másrészt pedig egy élő lélek. És erre mondja a Szentírás az ember, és az ember pedig az Isten szellemétől vált élő lélekké. Így indult az élet, ma is így indul az élet, és mindenki addig él, míg az Isten vissza nem vonja tőle az életnek lelkét. Amikor az Isten visszavonja valakitől az élet lelkét, a test visszatér a föld porába, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta azt, és onnan az származik. A teremtés tehát erre tanít bennünket. Az Isten adta az ő szellemét nekünk, az ő szellem által élünk, de ezzel együtt önálló személyiségek vagyunk, szabad akarattal felruházott lények vagyunk, bár Istentől függ az életünk, Isten azonban annyira szeretetteljes és nagyvonalú, hogy megadta nekünk, hogy bár tőle függ az életünk, mégis elfordulhatunk tőle. Bár egyáltalán nem élnénk, ha az Isten visszavonná a lelkét, mégis megengedte az Isten, hogy fellázadjunk ellene, és ne azt tegyük, ami neki tetszik. Nézzétek Ádám és Éva esetét, az első emberpár esetét. Isten megadta nekik a lehetőséget, hogy föllázadjanak, és marad bennük élet, még ha az életük be is lett korlátozva, és a halál, mint olyan, egy korlátot adott a földi dimenzióban. De nem az örökké valóság szempontjából, mert mindenki örökké él, csak nem mindegy, hogy hol töltél az örökké valóságot. A halál egy olyan kérdés, amelyel a mai ember nem szeret foglalkozni, de az egyetlen olyan dolog, amelyet az ember nem tud kikerülni. Egyik kedves ismerősömmel találkoztam, mentős, és mondta, hogy kimentek egy földön fekvő 23 éves fiúhoz, aki éjszaka volt valahol, és hajnalban ment haza, és egyik szórakozói biztonsági őre látta az ablakon keresztül, ott fekszik, és mivel sokáig feküdt, ott kihívta a mentőket. Nem ment ki hozzá, hogy segítsen neki. Kihívta a mentőket. Mire kiértek, ez 23 éves srác már hullamerebb volt. És hullafoltok voltak a testén. És azt mondja ez az ember, hogy mikor látom ezt a 23 éves fiút, akkor gondolkodtam el az életen, hogy minek is van értéke. És ha belegondoltok a halál, mint ellenség, mégis mennyire benne van az Isten kegyelme abban, hogy van halál a földi életben, és az embernek realizálódik újra és újra, amikor közeli hozzátartozóját, vagy barátját, munkatársát veszíti el, akár fiatalon, hogy megrendül az ember, és picit megérez abból az igazságból, amelyről Jézus beszél ebben a példázatban. Hogy az élet mulandó. És egy napon visszavonják tőled az életet. És a föld életed lejár. És amikor lejár a földi élet, elveszíted a lehetőséget, amelyet Istentől kaptál, és kaptunk magában az életben. Attól tehát, aki az életet adta. A másik nagyon fontos igazság, hogy Krisztustól függ az ember örök élete. A hívő embernek nincs önmagában üdvössége. Az üdvösséget egy hívő ember nem birtokolhatja. Az ember üdvössége, örök élete, a bűnbocsánat, a kegyelem, a mennybe való bemenetel Krisztus függő. Nincs olyan örök élet a mennyben, nincs bemenetel a mennyországba, amelyből kihagyjuk Jézust. Egy evangélista azt mondta, rajzolj föl sok nullát egy lapra. És mondja, ez vagy te, és ez vagyok én. És tegyél elé egy egyest, ez pedig Krisztus, és így válsz te értékessé. Ugye milyen, egy sok nulla, sok-sok nulla elé egy egyes beteszel, az mekkora szám. Önmagában írsz egy csomó nullát, aznak semmi értéke nincs önmagában. Üdvösség nincs Jézus Krisztus nélkül, mert ő az, aki meghalt a vétkeinkért. Ő az, aki azt mondta az atyának, vállalom őket, kifizetem a bűnei büntetését, megváltom őket a haláltból, az örök halál állapotából, kinyitom számukra halálon át az örökkévalóság kapuját, és bejöhetnek vissza, azat érhetnek a mennybe, mint győztesek. De az üdvösség, az örök élet, az Jézus Krisztustól függ. Az egy függő viszony. Nem független tőle. És aki függetleníteni akarja magát Krisztustól, az elveszíti az örök életet. Így szól Isten igéjében maga a názáreti Jézus, a János evangélium a harmadik rész 16-os verstől a 19-ig. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne. Aki hisz ő benne. Aki hisz ő benne. Az Isten fiában. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje, azaz kárhozatra ítélje a világot, hanem hogy esélyt adjon a világnak. Azaz, hanem hogy üdvözüljön, megmeneküljön a világ általa. Aki hisz ő benne, mármint Jézus Krisztusban, az Isten fiában, a megváltóban, az nem jut ítéletre. Egyedül az, aki benne hisz. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. És ha belegondoltok, nagyon fontos igazság. Az Isten szeretete eljött Krisztusban, hogy megmentsen bennünket a haláltól, a bűntől, az ördögtől. Amen. És amikor valaki nem követi Jézust, azt azért nem követi, mert jobban szereti a bűnt, mint Jézust. Így van? Jobban ragaszkodik a bűnös életéhez, a vétekhez, mint Jézus Krisztushoz. Aki azonban szereti Jézust, az hozzáragaszkodik, és az ő tetszését keresi. Menjünk tovább. Kinek a dicsőségére élünk? Folytatja Jézus a példázatot. Aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment gödörtársott a földbe, és elrejtette ura pénzét. A kormányzatok általában szeretik magukat vállalkozás barátnak nevezni. Hát ennél ahhoz képest, amennyire a kormányok vállalkozásbarátok, az Isten sokkal inkább. Isten maximálisan vállalkozásbarát. Az azt mondja, hogy kaptál lehetőséget, amely a te életed, és amiben benne van minden, mondja nekem, és mondja neked az Isten, és azt mondja, itt van a lehetőség. Mit kezdesz vele? Nagyon érdekes az egész szituáció, amelyet az élettel kapcsolatban názáreti Jézus ebben a példázatban teljesen világosan akar számunkra tanítani. Mint ahogy megértettük, hogy az élet és minden, ami az életben van, az Istentől függ. azt nem birtokoljuk, az ajándék. Ezt megértettük, igaz? Semmi nincs, ami miénk lenne, mert ha lenne bármi, amit birtokolunk, azt meg tudnánk tartani. De mivel erre hatalmunk nincs, ezért tudomásul kell vennünk, hogy semmi nincs valójában a mi birtokunkban, csak hozzánk el van helyezve. Ránk van bízva. Mint ezekre a szolgákra rábízatott ebben a példázatban a talentumok bizonyos mennyisége. Aki a haszon, aki a tőke, azé a haszon. Itt a probléma. Itt a probléma. Mit is jelent ez? Bármi, amit Isten dicsőségére kezdek azzal, amit tőle kaptam, annak haszna kié? Az Istené. Itt a probléma. Ezt nem akarják az emberek. De az emberek ma a maguk dicsőségét akarják. Te is és én is. Az emberek ma a maguk hasznát akarják. Te is és én is. Azon dekázunk emberi természetünknél fogva, hogy milyen hasznom származik nekem abból, ha én az Isten szolgálom. Megmondjam, mennyi? Semmi. A Jézus tanítása szerint semmi. Ha te Istent akarod szolgálni, meg én Istent akarom szolgálni, tudod, mi származik belőle? Hogy Istennek dicsőséget szerzel. Ez a haszon. A haszon pedig az övé, ő dicsőül meg. És akkor kezded érteni, hogy az egy talentumos miért ásta el a talentumot. Mert ő ezt nem akarta. Hát minek fektessen időt, energiát, pénzt abba, aminek nem ő húzza a hasznát? Hát miért munkálkodjon ő azon, hogy a rábízott javakkal valaki másnak a javát munkálja és szolgálja? És ha belegondoltok, mennyi hazugság hangzik el kereszténység címén ma megtanítás, hogy milyen jól lesz neked, a keresztény vagy. És az emberek lefordítják ezt anyagi, egzisztenciális, lelki, fizikai javakra. Hát erről szó nincs ebben az értelemben. Mégis a legboldogabb ember a keresztény ember. Mert ő reálisan látja az élet valóságát. És tudja, hogy semmi nincs, ami az övé. És megértette, hogy kapott egy lehetőséget néhány évtizedet a földön, amelyel szolgálja az Isten dicsőségét, és nyerhet ezzel a javakkal valami örökkévalót, amit már nem veszítenek el tőle. Csak ehhez hit kell. Ezt túl kell látni jelenlegi világon. Meg kell nyíljon az örökkévalóság. Be kell látni a mennyben. A hitnek a szemeivel kell rendelkezni nap, mint nap. És amikor reggel felkelünk, vagy este lefekszünk, és számot vetünk az életünkkel, és belecsúszott az életünkben az önzés, akkor az azt mondjuk, Uram, bocsáss meg, undorító. És érzem a lelkemben, a szellememben, hogy rajtam van ez a bűz. Éreztél már ilyet? Én már igen. És megrázó, igaz? Hogy milyen messze visz bennünket az örökkévalóság Urától. Amikor elkezdjük a saját javunkat munkálni. Mindazzal, amit kaptunk arra, hogy Isten dicsőségre éljünk. Mi szánalmasat tudunk lenni hívő emberként. Érezzük a kiszáradást a szellemünkben, a szívünkben, hogy nincs bennünk az Isten dicsőség, az Isten lelkének ereje. Mert nem támogatja az Úr a magunk körül való forgást. Mert nem erre kaptuk az életet. Milyen csodálatos, hogy háromból kettő neki gyürkőzik, azonnal munkához lát. Azt mondja, ó, de szuper, az én Uram dicsőségét munkálhatom, az ő javait gyarapíthatom, azonnal befektetem, vállalkozásba kezdek, veszek ezt, veszek azt, csinálom, aktív vagyok. Nem brókerek voltak. Kemény munkával kezdtek dolgozni. Nem tudjuk, mit csináltak, nem is ez a lényeg, hanem a hozzáállásuk a lényeg. A szívük a lényeg. Nem háromból egy, háromból kettő. Kétharmada megragadta a lehetőséget. A kérdés az, hogy bennünket melyik példa motivál. Leragadunk az egynél, aki elásta, és azt mondjuk, jaj, nehogy elássam. Vagy azt mondjuk, ó, halleluja, van itt kettő. Milyen okosak? Mennyire bölcsek? Milyen nagyszerű életet élhetnék én is, olyan lennék, mint ők? Mennyivel szabadabb lenne az életem? Mennyivel boldogabb lenne az életem, ha nem magam körül forogna? Ó, halleluja! Hát ezért mondta Jézus a tanítványainak ezt a példázatot, hogy az élet rövid ahhoz, hogy elpocsékoljuk magunkra. Hány keresztényre ma is azonban úgy, hogy kell nekik a megváltás, kell nekik a kegyelem, kell nekik a bűnbocsánat. Jó, de azt, hogy Isten dicsőségére élni, mindent neki adni, azt majd eldöntöm én. De Jézus példázatából teljesen világos, hogy mindent vagy semmit. Az életünk Krisztus függő. Az örök életünk Krisztus függő. Tehát vagy minden az övé, vagy semmi. És mennyire érezzük a szívünkben, szellemünkben az erőt és az erőtlenséget. Amikor ráérzünk erre, amikor elkezdünk Isten dicsőségre élni, ezzel a szabadsággal, a lelki szabadsággal, a frissességgel éljük a szellem életünket. Uram, minden a tiéd. Én is a tiéd vagyok. Olyan nagyszerű, hogy mindezt kamatoztathatom, mindezt befektethetem más emberek életébe. Mindezt valakinek az életét megváltoztathatja, amiért nem engem fognak megdicsérni, hanem téged fognak dicsőíteni. Ó, halleluja! Jaj, persze, belerúgtak Pál apostolba, és pedig annyit szolgált. És mondhatja valaki, aki rosszul gondolkodik, szegény Pál, de rászedték. Szegény, 42.000 kilométert utazott élete során legalább. Körbe utazhatom a földet az akkori eszközökkel, mérve az rendkívüli teljesítmény volt. És még azt mondja a korintusi gyülekezet neki, akinek írja éppen ezeket a sorokat, hogy minden az úré, hogy hát nem is vagy apostol. Hát megérte? Ha-ho! De nem a korintusi gyülekezetért csinálta. Nem az emberek dicséretéért tette. Miért élt Pál apostol? Kinek a dicsőségét kereste? Isten dicsőségét kereste. És amikor azt hallotta, hogy magasztalják az Urat a testvérek, megjött a hír Tesszalonikából, akkor azt mondja, az én lelkem felüdül. Megfrissül, megerősödik, hogy ti erősen álltok az Úrban. Ez volt a jutalma, amikor a testvérek erősen álltak az Úrban. Nem Pálban, nem Apollósban hittek, hanem az Úrban hittek. És nem Páltól fügtek, hanem Krisztuson csüngtek. Ez az az ember, ez az a szolgálat, amely felismeri azt, hogy minden az Úré. És az Úr dicsőségét keressük. És ha belegondoltok, milyen friss ez a dolog, milyen elevenítő ez az igazság. Mennyi keserűséget, mennyi terhet szakít le az emberről, ha ennek a tudatában van nap, mint nap. Mennyi erőködéstől, mennyi kínlódástól, mennyi szorongástól szabadítja meg az embert. Mert az ember oly nagyon tud ragaszkodni valamihez. Én is, te is. Úgy tudunk szorítani dolgokat az életben. Úgy tudunk akarni valamit, hogy a miénk legyen. Hány ember fektet energiát abba, hogy a társát birtokolja? Hány férfi akar tulajdont egy nőben? Hány nő akarja elbűvölni a fickót, hogy az ujjára csavarja? Hány ember akar több pénzt, több hatalmat, olyan állást, hogy több vagyon, több hatalom jár? Mennyit erőködnek az emberek, hogy megszerezzenek egy pozíciót? Beszélgettem valakivel a pozíciókról egy helyzetben, és azt mondtam neki, figyelj ide, ennek az embernek, ha visszavonnák a megbízatását, holnaptól ezen a helyen egy senki lenne. Egy senki. Kinek van belépőkártyája a céghez? Van belépőkártyátok. Egy lapon azt mondanák, hogy kakuk. Nem jöhetsz be. Nyomkodhatnál azért a kártyát a kapuhoz. És azt mondaná a biztonsági őr, hadd nézem csak. El van bocsátva. Ön itt ma már senki? Hány menedzser éli ezt át ma? Kap egy dobozt, és mondják neki, bepakolhat a biztonsági őr jelenlétébe. Ő volt az Isten a maga osztályán. És azt hitte, hogy ő az Isten. Akkor az Isten nem tesz vele egy jót, vagy nem tesz velem jót, amikor megérteti velünk, hogy minden az övé. Nem szabadság így élni. Nem a friss levegő, a dohos, erőködős, izzadságszagú levegő helyett. Engem nagyon elfáraszt, amikor elkezdek testi módon élni és gondolkodni. Téged nem? Nagyon elszomorít. Nagyon elszomorít. És képes vagyok napokig ebbe kínlódni. Még felismerésre jutok az Úrtól, újra kitisztul a gondolkodásom, hogy nem jó. Nem jó a motiváció, nem jó az irányultság, nem jó a hit. Nem Krisztus van a középpontban, nem értem, most összezavarodtam. Nem jó, nem jó, nem akarok így élni. Nem akarok álkeresztény lenni, aki magát becsapja. És azt mondja, hogy ja, időbe, pénzbe, energiába kerül Isten szolgálni. Bocs, hát az nekem is kell. De annyi filmet meg akarok nézni még az életbe. Annyi mindent szeretnék még benni. Mások annyi, olyan sok mindenre több van, mint nekem. Hát Isten megértheti. Hú, de szánalmas. Miért? Meddig tudod megtartani, ami a bankszámládon van? Jövő nap 5-éig kitartni. Esetleg. Így gondolkozva nem fog? Nem fog. Mert amikor szegény az ember szellemben, elszegényedik anyagilag is. És elfolyik tőle az, amiről azt gondolja, hogy az övé. És láttam nagyon gazdag embereket, rendkívül szegénynek. Pedig a bankszámlájukon sok pénz van, virtuálisabb. Mert a pénz az mi? 2008-ban egy kicsit a világ megértette, hogy mi a pénz? A papír. Emberek fektettek be nagy haszon reményében. Az övék, az ő pénzük. 23-30% őrület. Elhinni is őrület. Ja, persze, fizesse ki más. Én lottóztam a pénzemmel, fizesse ki más. Őrület, ahogy az emberek gondolkodnak. Pált megragadta az ő szeretete, és azt mondja a 2 Korintus 5:14-ben, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagukért éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Egyértelmű? Olvastad már a Bibliában ezt a részt? Nem vagyunk gyenge elmélyűek. Értelmes emberek vagyunk mindannyian. Világos? Néha nem úgy tűnik, igaz? Akkor elkezdünk sepregetni a saját házunk táján, és elhozok ezt a igenést, ó, de komoly hívő volt ez a Pál. Elige? Á, sose leszek ilyen. És megyünk tovább. Hú, miért is nem? Ja, mert nem akarok olyan lenni. Ja, mert jobban szeretem saját magamnak saját életemet, a kényelmemet, virtuális kényelmemet, mint azt, hogy Isten dicsőségét keresve mások javát munkáljam. Mert ez nem az én javam. Az a másoké. A lelki szolgálat, a keresztény szolgálat mások javát munkálja. És a mások javát munkálás által dicsőíti az Istent. Így van? Effektíve semmi közvetlen hasznod nem számozik belőle, amikor más emberek felé szolgálsz, és őket segíted az Úrhoz közelebb, vagy egy megszentelt életre. Semmi. Az neki lesz jó. És az önző ember ezt nem akarja. De aki szereti az Urat, mert sokat kapott az Istentől, azt mondja, Uram, hát engem megmentettél, bár nem érdemlem. És az a helyzet, hogy engem minden nap hordozol. És kész vagy megtisztítani, megbocsátani, helyre rakni, amikor kificamodik az életem. Hát várjunk már egy pillanatot. Hát akkor én ne tenném azt, ami neked fontos? Ne adnám oda az életemet arra, hogy téged dicsőítsek, és úgy éljek, hogy neked kedves? Szóval az ásót sok mindenre lehet használni. Lehet jó nagy gödröt ásni, és magunkat is bele lehet temetni. Lehet egy jó nagy gödröt ásni, és el lehet temetni mindazt, amit adhatnék másnak. És lehet felszántani, fölásni egy szép földet, és veteményt ültetni bele. És azt gondozni, azt felnevelni, és megosztani másokkal. Mi az Úr munkája? Amire hív bennünket Jézus. Néhány nagyon egyszerű dolog. Nincs túl bonyolítva. Az elveszett lelkek megmentéséért való fáradozás és a Krisztus teste építése. Ennyi. Ez, amire el vagyunk hívva. Az elveszett lelkek megmentésé iránti fáradozás, és a Krisztus teste a gyülekezet építése. Ugye erről szól a misszió parancs, és az Isten és a fele barát szeretete parancsa. A szeretet megosztásának parancsa. Ennyire egyszerű. Bonyolult? Miután mondtam, hogy egyszerű, már most mit mondhatná? Valójában nagyon egyszerű. Az egyszer egynél is egyszerűbb. Ráadásul Jézus be is mutatta. Ez Isten számára a legfontosabb. Kérdés tehát nem az, hogy mi mit kapunk, hanem, hogy mit adhatunk, és hogyan szolgáljuk Isten dicsőségét, hogyan munkálhatjuk emberek megtérését és a gyülekezet épülését. Legfontosabb tehát, hogy mi mit tehetünk ezért. Természetesen ebben benne vannak a családtagjaink, rokonaink, barátaink, a gyermekeink, de nem csak ők. Nem bújhatunk el a családunk mögé. Hogy én el vagyok foglalva annyira, hogy már másra nincs idő. De nem bújhatok el a mögé sem, hogy mindenki felé szolgálok, de a gyerekeim felé meg nem. A feleségem felé nem, a barátaim felé nem, a nagymamám felé nem. Nem teszem meg mindazt, amit Isten rám bíz ezen a területen. Nem görcsösen, nem emberi erőködéssel. Valóban nem a mi hasznunkat gyarapítja, hanem Isten dicsőségére van, tehát amikor emberek felé szolgálunk. A gonosz szolgát ez nem motiválta. A jó szolgákat azonban teljes szívvel. Az apostolok cselekedeteiben azt mondja Jézus, az Apcsel 1.8-ban közeledik a pünkösd, ugye, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek is, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Hadd kérdezzem meg, kedves testvérem, van még munkamező a számodra? Jut még neked esetleg egy-két elveszett lélek? Van? Ezért élünk. Ezért élünk. Mégis ki, ha nem te? Ki, ha nem én? Ki kapott Krisztusból életet? Lukács evangéliumában azt mondja Jézus tanítványainak, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ezek munkás lelkületű emberek. Nem olyan, akik így támasztják a kapanyelet, meg a lapátnyelet, mint az útszélén szoktad látni. Tök mindegy, mikor még arra. Pihenni csak kell. Csak nehogy napszúrást kapjanak. Viszont, hogyha termelni akarsz valamit a földön, támaszolod a kapanyelet, lesz belőle valami? Nulla. Nulla. Így van. Áthúzza. Nulla lesz. Ha azonban abban reménykedsz, hogy abból a földből valamit enni is fogsz, finom paradicsomot, amit majd bele lehet tenni a finom ételbe, akkor dolgozni fogsz érte? Vetni fogsz abba a földbe? Miért? Mert akarod, hogy az gyümölcsöt teremjen. Ezzel a reménységgel vetsz és teszed a dolgodat. Ilyen a szellem élet. Akkor foglalkozol emberek életével, reménykedsz abban, hogy megszerem bennük az Isten dicsőítése. Isten magasztalása. Hogy napon azt mondják majd neked, mint a samáriai asszonynak, hogy már nem azért hiszünk, mert te mondtad. Hanem azért, mert találkoztunk Jézussal. És nem rád van szükségünk, hanem Jézusra. Halleluja. És azt mondod, ó Uram, halleluja. Egy újabb lélekkel több a mennyben. Ne aggódj, lesz kaja bőven. Nem maradsz éhen. A nagy mennyegzőn jut neked is. Az elszámoltatás és jutalmazás ideje is eljön. Jézus tanít erről is világosan. Azt mondja itt a Máté 25.19-től, hosszú idő múlva. Milyen érdekes ez, ugye? Mondta ezt közel 2000 éve. Hosszú idő múlva aztán megjön ennek a szolgának az ura, és számadást tart velük. Eljön, aki 5 talentumot adta, ugye, és másik 5-öt nyert, és azt mondja Jézus neki, jól van, jó és hű szolgám, hűséges voltál a kevesen, sokat bízok rád ezután. És ugyanezt mondja a 2 talentumosnak is, aki 2-t szerzett. rád bíztam, hűségesnek bizonyultál, mert megdupláztad. És ez a történet, ez a példázat arra tanít bennünket, hogy egy napon a Krisztus ítélő széke előtt megállunk mindannyian. Erre a Biblia tanít világosan. Számot fogunk adni arról, amit a lehetőségeinkkel kezdtünk. Olvassuk ezt a Bibliában? Ha máshol nem, itt biztos. De még elég sok helyen beszél a Biblia Krisztus királyi székéről. És megméretik, hogy mi az, amit az életünkben az Isten dicsőségére tettünk. A lelkek üdvösségét munkába, gyülekezet épülését szorgalmazva, előrevíve. Mert tőle kaptunk hozzá erőt, bölcsességet, ajándékokat és minden mást. Az idő talán hosszúnak tűnik, de az Úr nem késik. Mindenki meg fog állni előtte, előbb vagy utóbb. A hűséges munkások jutalmat kapnak, odaülhetnek az Úruk asztalához, vele örvendezhetnek örökké. És azt mondja a Biblia, Lukács így mondja, hogy uralkodj 10 város felett. Tehát ahhoz képest, amit rábíztak, sokkal több bizatik rá a mennyben, azt mondja a írás. Neked gondolj bele, nehéz belegondolni, de amikor ott ültök a lakomán, és akkor integet valaki, hogy Pisti, emlékszel rá, buszon biztonságot tettél nekem? Hó, nagyon köszönöm, dicsőség az Úrnak. Én azért vagyok itt. Beszóltam neked akkor, tudom. De tudod, mikor hazamentem, Isten szelleme rám szállt, és bűnbánatra jutottam, és azóta élek. És itt vagyok a mennyországban. És most én is magasztalom az Urat veled együtt. Jó lesz? Akkor értékelni fogjuk, hogy ho-ho, mi is az igazi érték? Mi is a valódi érték? Amiért érdemes élni? Annyian megrázott engem, olvastam a 1800-as évek végi, 1900-as évek elejé történelmét a közösségünknek, és egyszerűen döbbenetes, hogy gondolkodtak az Úr szántóföldjéről. Ezek az egyszerű, tanulatlan paraszt emberek. Hallották az evangéliumot, megtértek, és mentek a környező falvakba, hogy bizonyságot tegyenek Jézusról. Sok megveretés, bebörtönzés, kínzás ellenére mentek. Akkor megtért egy család, vagy 2, 4, 5 emberből alapítottak egy gyülekezetet. Amikor nem győzték a bemerítkezéseket, felavartak egy-két lelki munkást, akivel látták az ajándékot, az elhívást, tiszta biblikus látásuk volt. És szaporodott a gyülekezetek száma. 21 év alatt 4000 ember megtért, 200-300 gyülekezet alakult. És nem ez volt az egyetlen. Aztán 90-es évek elején újabb hulláma indult el, főleg Kornya Mihály által az ébredésnek, Szilágyságban, romániai magyar területeken. Ma, ugye. A hűséges munkás utalma tehát az Isten dicsősége. Hogy Isten dicsőségére él, és vannak, akik megismerik Krisztust, és az Istentől megragadott ember az akarja, vágyja mások megtérését, vágyja a helyi gyülekezet épülését, és tenni akar érte. Hadd kérdezzem tőled, és magamtól. Én és te mit teszünk lelkek üdvösségért, gyülekezet épüléséért? Mi a szolgálatod? Mit teszünk Isten dicsőségére? Hogyan gondolkodunk erről? Hogyan éljük a napjainkat? A harmadik szolgában a minimális hála és tisztelet sem volt meg az Ura iránt. Látjátok, ez egy fotel, egy kérdőjeles fotel. Egy csomó kérdőjel volt benne, és ebbe bele is ült. Az emberek hajlamosak arra, hogy azt mondják, nem értem. És akkor belülnek ebbe a nem értem fotelbe, és úgy gondolják, ez így rendben van. Majd az Isten megválaszolja. Na és? Hát most megnéztünk néhány egyszerű dolgot. Azt mondjátok, értitek. Akkor van jelentőség annak, amit nem értünk? Amiatt állni kell? Igaz, nem? Benne van a Bibliában, hogy mindent meg fogunk érteni? a Földön. Mindent fogunk érteni a Földön? Nem fogunk mindent érteni. Egy rakás kérdés lesz, amit nem értünk. És amikor vigasztalunk gyászolókat, nekem egy kollégám meghalt, hasonló korú, mint én, 3 gyereke van, nem tudtam más mondani a feleségének, csak azt mondani, hogy fogadjátok őszinte részvétlen. Az Úr áldjon meg titeket. Értem, hogy miért kellett meghalni? Semmivel nem vagyok külön, mint ő. Én is meghaladtam volna, nem? Vagy te is? Különbek vagyunk, mint bárki más? Semmivel. Én nem értem, hogy neki miért kellett meghalni, meg miért élek. De azt tudom, hogy az életet azért kaptam, hogy Isten dicsőségére éljek. És megpróbálok minden alkalommal kikászolni a saját magam verméből, amit megástam, az Isten lelkének erre által, és odaállni a helyemre. Szóval ez az ember, ez a egy talentumos, ez beleült a maga elgondolásainak foteljébe, jól elásta a talentumot. Mondhatnánk azt, hogy jó, de cigi, csak egyet kapott. Hát biztos megsértődött. Megérdemelt akkor, hogy... Bocsánat, de az egy talentum egy munkásra az egy évi bére. Tehát nem volt az annyira kevés. Még mielőtt valaki megsajnálja a szegényt. Nagyon sokat kapott ő is. Méreteiben. És milyen csodálatos, hogy az Úr ismert őket személyenként. Tehát tudta, hogy ki az, akire, kire mit lehet bízni. És személyesen ismerte őket, a képességek, kvalitásaikat, és olyan felhatalmazást, olyan megbízatást és felelősséget helyezett rájuk, amivel bírtak. Se többet, se kevesebbet. Ez nem az Isten szeretetlenségéről van szó, hanem éppen a szeretetéről van szó, amikor különböző mértékkel mérve ad embereknek az életben. Mert a Szent is kér számon. A 2 talentumostól nem kérte számon az 5 talentumos nyereségét. Azt mondta, ugyanazt a szavakat hallod a 2 talentumosnál, aki 4-et nyert, mint az 5 talentumosnál, aki nyert még 5-öt és 10 van neki. Ugyanazokat. Mert amit felelősséget rábízott az Isten, amit kapott, az szerint forgolódott és megtett mindent, amit ő tehetett. Néhányan szeretnének olyanok lenni, mint Billy Graham vagy Pál apostol. Nagy lelkesedésükbe. Biztos? De számadáskor is annyit kell akkor számot adni, mint Pál apostol. Nem csak arról szó, hogy meggyógyulnak a betegek. Egy konferencián. Touch the screen, tudjátok. És nagy szolgálók leszünk. Ó, halleluja! Ha annyit szenvedünk, és annyit kérnek számon tőlünk, mint az apostoltól. Tényleg akarunk olyanok lenni? Vagy inkább azt mondjuk, Uram, köszönöm neked mindazt, amit nekem adtál, és azt szerint szeretnék hűséges lenni. Maximálisan. Még többet tőled, még többet. Biztos? És mit kezdtél azzal, ami van? Hát miért akarsz többet, ha még azt se kamatoztatod? Megkérdezi az Úr. Sanyi, mit akarsz még? Hogy állsz azzal, ami van? Hajrá! Gyújtjál még egy kicsit. Buzgóban, buzgóban. Gyerünk, gyerünk. Hát hogy akarod átszakítani a célszalagot? Ez nem egy csiga verseny. Ez futóverseny. Győzni akarsz? Hát persze, Uram. Koszorút? Hogyne? Akkor hadd lássam, hadd lássam. Tudjátok, én nagyon sajnálom azokat a futballistákat, akiket látom, hogy utál focizni. Tényleg sajnálom őket. Mert csinálhatnának valamit, amit élvezni lehet. És miért látszanak néha a futballisták olyan bénának? Mert begörcsölnek. Teljesítménycentrikussá válnak. És a képességeik szerint nem tudnak teljesíteni. Te vagy a futballisták is úgy dekáznak, mint Messi. Technikailag már jó. Na de igen, szóval dekázgatnak, játszanak a labdával, leveszik minden, csak a pályán néha nem megy. De begörcsölnek. Holott a felszabadulnának, és azt mondanák, hogy ó, nagyszerű, ezt kaptam, ez a tehetségem. Ebben nyújtom a legjobbat, halleluja. Teljesen felszabadultak lennének. Keresztények is néha így begörcsölnek. És akkor nem lehet látni rajtunk, hogy élvezzük ezt az életet, ezt a kereszt életet, mert valamit nagyon akarunk csinálni. Szóval azt mondja, örülj neki. Meg vagy váltva. Halleluja. Mégy a mennybe. És ráadásul még egy csomó dolgot rád bíztam a földön, hogy mások javát munkál, és az én dicsőségem éljél. Ez az ember teljesen begörcsölt. Azt mondja Istennek, hogy kélehetetlen vagy, ott is arca, hogy nem vetettél, féltem tőled. És akkor erre azt mondja neki az Úr, figyelj csak barátom, nem ez a probléma, hanem az a gond, hogy te gonosz vagy és lusta. Ez az igazság. És te nem akartál az én javaimmal úgy sáfálkodni, hogy nekem az jó legyen. Ugyanott, te nem fekteted be az életedet, az energiát abba, hogy nekem legyen jó. Hogy nekem legyen több. Tehát te nem is hittél bennem, és nem is bíztál bennem, te tényleg gonosznak tartottál engem. Te rossz Istennek láttál engem, és nem gondoltad, hogy én meg foglak jutalmazni. És mert így gondolkodtál rólam, így is éltél. Pedig az Isten nem ilyen. Nem kegyetlen, nem igazságtalan, és nem jogtalan, és nem is félelmetes abban az értelemben, ahogy az ember így látta. Felteszem a kérdést, hogy lehetséges-e, hogy az, aki átélte a megváltás csodáját, átélte, hogy bűneiből Jézus vérén keresztül az Isten kimossa, megbocsát neki. Nem csak a megtérésekor, hanem azóta már sokszor, hogy ilyennek lássa az Istent. Lehetséges szerintedek? Aki az Isten jóságát, mérhetetlen szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét Krisztus áldozatában megtapasztalta. Lehetséges? Igaz, nem? Egyértelmű, nem? Lehetetlen, hogy félelmetesnek, gonosznak, rossznak lássa az Istent. Lehetetlen. Ez az ember nem ismerte az Istent. Nem ismerte őt. És mivel nem ismerte, nem bízott benne, ez meglátszott az életén. Csak egy érdekes gondolat a pénzváltókról. Azt mondja neki a ura, hogy miért nem tetted a pénzváltók asztalára. És maga a görög szót találjátok ma is a görög bankoknak a beeltem, már amelyik bank még létezik Görögországban, de görögök ügyesek egyébként, mert most finanszíroztatni akarják magukat a németekkel, második világháborús kártérítés címén, és azt mondják a német jogászok, hogy lehet, még igazuk is van. Azt mondják, hogy többet kellene fizetni a németeknek nekik, jóvártételül, mint amit adtak. Nem piskolták, de nem ezt akarom mondani, hanem itt Jézus, amikor mondja, hogy miért nem tetted a pénzváltók asztalára, ha így gondolkozol rólam. Kétféleképpen lehetett pénz letétbe helyezni Jézus korában. Az egyik a megőrzése való betét, amikor valaki csak a tőkét kapta vissza. A másik meg a forgatása, befektetése való betét, amire kamatot számoltak, és abban az időben még visszaadták a tőkét is, meg a kamatot is. Akkor még a bankok ilyen tevékenységet folytattak abban az időben, hogy megkapta a fickó a tőkét is, meg a piacilag korrekt kamatot is. És erre mondja erre a másik típusú befektetési formára, hogy miért nem adtad legalább oda a pénzváltók asztalára, hogy forgatta volna meg egy kicsit, és valamit nyertem volna. Ja, te nem akartad, hogy én egy fillért is nyerjek ezen. Azaz nem akartad, hogy az én dicsőségem ne történjen bármi is. Elvették tőle, és a hűségesnek adták, azt olvassuk, az egy talentumot is. Ezek után azt gondolom, hogy beláthatjuk, hogy ez nem egy igazságtalan döntés volt. Hisz akinek van, azt mondja, annak aratik. Milyen is van? Aki nyerességet termelt azzal, amit rábíztak. Nem inflálódott nála a rábízott vagyon. Tehát Isten dicsőségére élt azzal, amit kapott az életében. Arra bíznak többet. Annak van. Tehát nem csak tőkéje van, hát a tőkéje mindenkinek van. Az az életet mindenki kapott. Képességet, talentumot, lehetőséget mindenki kapott. Nem erről beszél Jézus, hanem aki valamit hozzá is tudott tenni. Tehát valamit kezdett az életével. Isten dicsőségére tudott élni. Tehát emberek megmenekülését szolgálta, a gyülekezet növekedését, épülését szolgálta. Az Isten szeretetét úgy osztotta meg emberekkel, hogy abban az Isten dicsőjön meg. Akinek nincs, pedig elvétetik az is, amilyen van. Azaz, aki kapott az életében lehetőséget, tőkét, de nem kamatoztatta, attól elvétetik a lehetőség. Aki jól forgódik, jól szolgál, az újabb lehetőségeket kap Isten országában. Többre bízatik. Tudtátok ezt? Isten többre bízza. Többet bíz rá, hogy ő dicsőségét munkálja ezen a földön. És egy érdekes gondolat, amit a konyaprogramosokkal való találkozáson mondott az egyik testvérem. Héten köszönöm az imáitokat, nagyon jól sikerült ez a csütörtöki napunk. Itt voltak a konyaprogramban résztvevő lelkészek, meg a még hárman a környékünkről is, gyülekezetplántálók. Nagyon jó légkörű közösségünk volt, és örülhetünk annak is, imádkozzunk is, hogy az Úr munkája újabb és újabb gyülekezetek születését Magyarországon, és legyünk mi is ebben aktívak elhivatásunk szerint. Tehát miért buknak el szolgálók? Nagyon érdekes, ugye azt mondja Máté 25.30-ban, a haszontalan szolgál pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Maga a szókép az egyértelműen az örök ítéletről szól, a kározatról szól, és emlékeztek Jézus szavaira, hogy aki nem szereti a világosságot, nem megy a világosságra, mert a cselekedetei sötétek, gonoszak. Ezért inkább marad a sötétségben, mert nem akar megtérni. És itt is tehát gyakorlatilag hova kerül, amit szeret. Sötétségben élt, oda is kerül. Csak ez az örök sötétség lesz. Az örök sötétség, az örök reménytelenség helye, a kározat helye, ahonnan nincs visszaút. Hennings professzor csinált egy kutatás, hogy miért buknak el keresztény szolgálók. Szóval az első dolog, ami jellemző rájuk, hogy prédikálják az igét, másoknak mondják az igét, de nem élnek a szerint. Veszélyes ez? Észosztani úgy, hogy magunkra nem alkalmazzuk az igét? Borzasztó veszély, igaz? Undorító dolog ez? Amikor valaki osztja az észt neked, vagy nekem, és látod rajta, hogy képmutató. Megtérnél a szavára? Fenékbe rúgnád? Bocsánat. Legszívesebben igen? De minő mondál neki, figyelj, haver, séta. De amikor látsz egy embert, akinek Isten szavát hallod a szájából, és látod az életét, hogy hiteles, jó ilyen embereket látni? Bátorító? Nekem az. Jó ilyen embereket látni. És nagyon bátorító az életük. Második dolog, nem voltak életükben olyan testvérek, akik rákérdeztek volna a gyengeségeikre. Tudtátok, hogy minden embernek van gyengesége? Tudtátok, hogy vannak jellemző dolgok az életünkben, amelyet tud az ördög kísérteni bennünket? És tudtad, hogy meg tudnád mondani ezt az 1-2-3 dolgot az életedben, ami az ördög rendszeresen kísért? Föl tudod sorolni? Mikor beszélt utoljára valakinek erről? Ja, hogy a házi csoport azért van, meg a keresztény testvéri közösség, hogy elmerjük ezeket mondani? Hogy vannak megkörnyékező bűneink, amelyekkel kísért bennünket az ördög? Ezért buknak el emberek? Mert nem osztják meg az imakéréseiket, és nincsen bűnvalló közösségük. Nincsen olyan kapcsolatuk, amikor megvallják a bűneiket. Mikor vallottuk meg utoljára a bűneinket valaki előtt? Ja, nincs bűnünk. Nem volt mit megvallani. Akkor te szentebb vagy, mint én. Érzitek? Amikor az ember valami többnek akar látszani, mint ami valójában. Akkor a törékenységét el akarja rejteni valami álszentség mögé. És amikor hallgat akkor, amikor beszélni kéne. Csak ki ne derüljön. Ezért buknak el emberek. Amikor nincs olyan ember az életükben, aki rá tud kérdezni a gyengeségeire. Mert tudja, hogy az gyengeség az életében. És azon keresztül az ördög kísérti. És ebben nem vagyunk egyformák. Igaz ez? És a harmadik dolog, ami brutális, amikor valaki azt mondja, hogy velem ez soha nem történhet meg. Egyszer valaki otthagyta a családját, és egyik gyerekem megkérdezte tőlem, hogy apa, igaz, veled ez soha nem történhet meg. Csak azt mondtuk az édesanyjával, de bármikor. Bármikor megtörténhet édesapáddal is. Tehát te lelkipásztor vagy. Annál inkább. De az Úr kegyelme megtart. És imádkozz te is, értem, hogy Krisztushoz ragaszkodjak. És ne a bűnszeresen, hanem Jézust. Ez az igazság? Hazugság, ha azt mondod, hogy veled ez nem történhet meg is. Hány ember szörnyűködik vallásos módon, farizeus módjára, amikor valakik bűnbe esnek? Ó, hogy csinált ilyet? És te? Vagy én? Mégis milyen úton járunk? Nem történhet meg velünk ugyanaz? Dehogy nem. Miért nem történik meg, ha nem történik meg velünk? Mert tudjuk, hogy Krisztustól függ az életünk. És kérünk testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy a lélek ereje által ellen tudjunk állni a bűnnek. Igaz? És tudjuk kérni az Úr megtisztító kegyelmét, az ő vérét, hogy megtisztítson bennünket a megkörnyékező bűnnek terhétől. Van terhe a kísértésnek? A lélekben? Tudod, miért van terhe? Azért, mert kapcsolódik egy belső vágyhoz, amelyet ne próbál az ördög gerjeszteni bennünk, amely a gyengeségünk. Azért terhes. És már-már elesnél. Már-már elesnék, de az Isten megtart. Volt már ilyen az életünkben? Akkor már-már elestünk volna. És Isten erőt adott. És visszahozott. És azt mondod, Uram, ez a te kegyelmed. Ez nem az én erőm volt. Na, de a vég nélkül ezt nem teszi meg az Isten. Végül ugye a terméketlen fügefa és a sok-sok ember, aki körülöttünk él, mikor a farizeusok oda mennek bemerítő Jánoshoz, és az új népszerű vallásos cselekedetbe ők is részt akarnak venni, mert most az a menő a keresztény körökben. Észrevettétek, mert van a keresztény körökben ilyen felkapott, ilyen menő dolgok. Hajviselet, ruházat, zenei dolgok. De azt kérdezem meg, hogy hányan szokták feltenni a kérdést, hogy amiről éneklünk, az tényleg Isten dicsőségére van, az a szöveg. Nagyon érdekes, a régi ének, nem szoktam, tudjátok, énekszövegekkel jönni, hogy üres kézzel menjek éjjel, és álljak ott az Úr előtt. Ki az, aki ismeri ezt a régi-régi veretes himnuszt? Érdekes, hogy aki ezt megírta, milyen gondolatok foglalkoztatták? Mi volt a szellemében a szomjúság fókuszában? Hogy Uram, annyit adtál nekem, és úgy állt meg előtted, hogy senkit nem viszek oda. Tehát senki nem lesz, akinek valamilyen módon az életem segítség volt arra, hogy megismerjen téged. Ezt nem számomra, ez borzasztóbb, még belegondolni is. Hány ilyen éneket hallottál az elmúlt 10 évben? Valaki azon aggódott, hogy lesz-e olyan, aki rajtam keresztül megismeri Jézust. Milyen érdekes, igaz? Tehát csak egy példázatot néztünk Jézus példázatai közül meg most, és látjuk Jézus gondolkodásmódját, és a kereszténységnek egy nagyon fontos alapigazságát nézzük meg. Miért nem születik ilyen ének? Mert nem fontos azért. Mert szívből szól a száj. És amikor ez fontossá válik, akkor elkezdenek az emberek ilyet tanítani a dalaikon keresztül is. Mert megértésültek a szellemükben, Jézus tanítása által. És ezt akarják, hogy más is megértse, más is felismerése jusson. És nem azért mondom, hogy jövő héten a hithangjai 1-től 582-ig nyomjuk, tehát félreértés ne essék, és nem is a mai énekeket akartam kritizálni, mert most nem elemeztem így. Szóval éppen csak arra akarok utalni, hogy azért, mert valami népszerű, attól még nem biztos, hogy jó. Szóval a farizeusok beálltak a népszerűk sorába, mert olyan sokan kimentek bemerítő Jánoshoz a Jordánhoz, és úgy gondolták, olyan népszerű dolog ez a bemerítkezés, hát bajunk nem lesz belőle, ők is bemerítkeznek. Azt mondják, akik bemerítő János, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Cifrábat is mond neki, de most csak kezdtem el ki. És ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám, mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Azaz, Isten tud támasztani olyan szívű embereket, akiknek az ő dicsősége fontos. Azok helyett is, akik hivatottak lennének egyébként erre. János evangéliumában, hogy látjátok 9.4-ben, így tanít Jézus. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Legyen bátorítás számunkra, hogy a 3-ból 2 jó szíve volt. Legyen bátorítás számunkra az ő életpéldájuk. az ő hozzáállásuk, az ő őszinte szívük. És értsük meg, amit ők megértettek, az élet egy lehetőség. És semmi, amivel ma rendelkezünk, nem a miénk, hanem arra kaptuk, hogy Isten dicsőségére éljünk, azaz munkájuk, a lelkek megmenekülését és a gyülekezetek épülését. Ez pedig az evangélium hirdetésével, Isten szeretetével és Isten szeretetének emberek iránti továbbadásával, de az Isten dicsőségére tudjuk megtenni, ha Jézus egyszerű szavait figyelembe vesszük. Tudtok egy nagy ámen mondani? Ámen, halleluja. Frissíti a szíveteket ez az üzenet? Igaz? Egy jó levegő. Egy szellemi szabadság. Gyomorgörcs és gyomorsav túltengéstől mentes. Élet. Elhív Jézus. Amen.